udvarolni, az azt jelenti, hogy 10 éve járok körülbelül ebbe a gyülekezetbe. És a 10 év alatt egy dolog mindig feltűnt, hogy volt valaki köztünk, aki a lelki színvonalat magasan tartotta, még akkor is, hogyha a legcsendesebb tag volt. Úgyhogy szeretném felszólítani a Fehérvárcsurgi gyülekezetet, hogy tartsátok a lelki színvonalat, emeljétek a lelki színvonalat, az igét idézzétek fejből. Azért kell fejből idéznünk az igét, nem azért, mert megtanultuk, mert lexikonok vagyunk. Azért van szükségünk az igére, hogy a fejünkből szóljon, mert a szívnek teljességéből szól a száj, ugye? Hogyha tanulmányozzátok az igét, hogyha átitat titeket az ige, akkor idézni fogjátok. Nem azért, mert lexikonok vagytok, hanem azért, mert a lélek eszetekbe juttatja mindazt, amit Jézustól tanultatok. Úgyhogy ennek fényében szeretnélek benneteket kérni, hogy legyen mindenkinél szentírás. Van mindenkinél? Legalább egy mobiltelefon? Vagy valami? És kérlek benneteket, hogy nyissátok meg az igét. Nagyon gyorsan akartam mondani a kezdőigét, amit a fiataloknak idéztem, és a gyerekeknek idéztem, az egy későbbi ige lesz. Máté Evangélium a 24. fejezetét keressük, mielőtt eljutunk Jelenések 19-hez. Máté Evangélium a 24. fejezetéből egyetlen egy verset szeretnék idézni, egyetlen egy fél mondatot. A Biblia egyik talán az egyik legmegrázóbb példázatából, a 10 szűz példázatából. Egyetlen egy fél mondatot idézek Máté Evangélium a 25. fejezet 5. verséből. Az 5. vers így szól, hogyha előttetek van az ige, Máté 25-öt, akkor olvasom. Késvén pedig a vőlegény mindannyian elszunnyadtak és aludtak. És a fél mondat, amit idézni szeretnék, késett a vőlegény. Késvén a vőlegény. A vőlegény késik. Tudjátok, nem vagyok egy pontos ember, ma is elkéstünk, bár kivételesen az autópálya tehet róla, hatalmas dugó volt. De azt tudom, hogy amikor az esküvünkre készültünk, akkor percre előre kiszámoltunk mindent. Az összes szolgálatot, megmondtuk az ige hirdetést, hogy hány perces legyen, és senki nem hitt nekünk, hogy az esküvő pontos lesz olyannyira, hogy a konyha egy fél órát késett, és meg voltak lepődve, hogy időben értünk vissza a mennyegzőről, a vacsorára. Percre pontosan kiszámoltunk mindent. És tudjátok, nem tudtam volna magamnak megbocsájtani ezt, ha késett volna a vőlegény. Azt írja az ige, hogy késett a vőlegény. Testvéreim, én nem vagyok jobb, mint az Úr Jézus. Az biztos. Ő egy nagyon pontos vőlegény, de akkor miért ír ilyet nekünk az ige, hogy késik a vőlegény? Köszönöm. Ez egy nagyon jó válasz. Mihez képest? És tudjátok, lehet, hogy nem tudom már egy kezemben megszámolni, hogy erről a témáról a Fehérvárcsurgai gyülekezettel az elmúlt 10 évben hányszor beszélgettem. De minek utána Ellen White-nál egy néhány hónappal ezelőtt ezt a mondatot olvastam, hogy újra és újra vegyük elő ugyanazokat az igazságokat, ezért bátorkodom megismételni. Pál apostol is azt mondja, hogy ugyanazokat elmondani nem szégyellem, nektek pedig bátorító. Azt mondja az ige, késett a vőlegény. De egy néhány szóval később, a hatodik vers első szava micsoda? Éjfélkor. Beszélgettünk már erről? Egészen biztosan. Éjfélkor. Késett a vőlegény? Nem 23 óra 55, nem 0 óra 5 perc. Éjfélkor. Éjfélkor. Kiáltásról. Tehát a vőlegény késett? Nem. Ki érzékelte úgy, hogy késett? A szüzek. Rendben van. Akkor kimondhatjuk azt, hogy Jézus Krisztus eljövetelének ideje egy meghatározott időpont. Kimondhatjuk?
Igen.
Ki? Jól van. Hogyan? A nagyon jó idézet, hogyha a szemetekkel egy picikét balra mentek egy kolumnát, egy hasávot, akkor látjátok a 36. verset. Felolvassa valaki hangosan?
Arról a napról és uráról pedig senki sem tud, az ég annyira sem, hanem csak az én atyám egyedül.
Köszönöm. Márk evangéliumában, a 13. fejezetben, ezt nem feltétlenül kell kikeresnetek, de ha gondoljátok, kikereshetitek, ez ugye párhuzamos fejezet ezzel, teljesen ugyanarról szól. Jézus hozzátesz még valakit, aki nem tud a napról és óráról. Arról a napról és óráról, 13.32, pedig senki sem tud, sem az égben az angyalok,
sem a fiú.
Sem a fiú. hanem csak az Atya. Testvéreim, van-e olyan dolog, ami Jézus Krisztus számára nem tudott dolog?
Ez jó kérdés.
Nagyon vigyázzatok, hogy mit válaszoltok nekem.
Mikor?
Hangosan.
Mikor nem
tudta? Ez a válasz. Ne felejtsétek el, hogy a Filippi levélben azt olvassuk, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel
egyenlő.
Ez azt jelenti, hogy az Atyának volt titka a fiú előtt?
Nem.
Az Atyának most, amikor a fiú bent áll a szentek szentjében előtte, van titka a fiú előtt? Nincs. Akkor mit olvasunk arról, amikor Jézus a földön járt? Íme én az Atya által élek. Amit az Atyától hall a fiú, amit az atyát látja, hogy az Atya cselekszik, azt cselekszi a fiú is. Testvérem, ne felejtsük el, amikor Jézus Krisztus a földön járt, napról napra az Atyára támaszkodott. Azt olvasjuk Ellen White-nál, nagyon szépen fejti ki azt, amit János evangéliumában annyiszor elmond Jézus, hogy ő az Atya által él, és ez mit jelent. Azt mondja, hogy az Atya napról napra jelentette ki neki az ő terveit. Azt olvassuk a proféciában, hogy felserkenti az én fülemet, felserkenti minden reggel, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Jézus Krisztus a földön tanítvány volt. Az Atya tanította őt. Miért? Nagyon egyszerű. Azért, hogy tökéletes példa lehessen. Azért, azt írja János evangéliuma eleje, az első fejezet, hogy eljött közénk és közöttünk sátorozott. Nem arról beszél, és figyeljetek, mert erre teológiát építenek sokan. Nem arról beszél, hogy Jézus Krisztus ne lenne egyenlő az Atyával. Mert akkor ellent mond a Filippi levélnek. Az ige önmagának mond ellent. Arról van szó, hogy Jézus Krisztus itt a földön azt tanította, amit az Atyától vett. Amit az Atyától vett, napról napra. Itt a földön maga Jézus sem tudta volna megmondani az időpontot, hogy mikor jön el. És ez fantasztikus. Úgyhogy felvetődik egy kérdés. Három kérdés. Miért nem tudja a fiú? Azért, mert a földi önmagáról beszél. Miért nem tudják az emberek a napot és az órát? Erre egy nagyon logikus választ lehet adni.
Ráérünk
arra, még így van. Hogyha én tudnám, tudjátok, a saját pszichémet nem ismerem. Mi lenne, ha tudnám, hogy még van 2 hetem? Különösen annak hátterén éppen ezt beszélgettük ma az autóban, amikor jöttünk, hogy hajlamos vagyok arra, hogy csinálom a dolgomat. Tudom, hogy már csak 5 perc van, már csak 3, már csak 2. Ezt még befejezem. Hopp, már túléptük 2 perccel, de be kell fejeznem. Hogyha tudnám, hogy 2 hét múlva jön el Jézus, mondjuk 2 hét múlva szombaton, akkor valószínűleg pénteken este kezdenék készülni. Mert az ember ez. A test ez. És tudjátok, hogy az Isten milyen kegyelmes, hogy nem tesz ki minket ennek? Nem tesz ki minket ennek. Nem tesz ki minket annak, hogy eljátsszuk az üdvösségünket. De ezt a gondolatot, ezt jegyezzük meg, és térjünk rá vissza. Még egy kérdés felvetődik. Sem a fiú, sem az emberek, sem a mennyei angyalok. A mennyei angyalok miért nem tudják? Miért nem tudják? Mert teremtmények, hát. Azt mondja, hogy miért kellene tudniuk? Miért kellene tudniuk? Nézzétek csak, mit mond a Biblia az első eljövetelről? Amikor eljött az időnek teljessége, tudott valaki az idő teljességéről? Mindenki.
Mindenki.
Ki lett jelentve az igéből? Sőt, zárójel, ha Ellen White-ot olvassátok, azt mondja, hogy a mennyei tanács, az Atya elnökletével, az angyalok, a 24 vén, a 4 kérub, a világok küldöttei, a delegátusok, ahogy a Biblia nevezi őket, együtt látták meg, és együtt határozták meg az időpontot, amikor Jézus Krisztusnak először a földre kell jönni. Tudjátok, azért van nekünk kijelentve, hogy egy 77 szabadot a te népedre, stb. Ott van az idő, mert ezt a mennyei tanács már meghatározta. Ezt megtaláljátok a szemelvények második kötetében. A mennyei tanács, az angyalok serege az Atyával együtt tárgyal. Az Atya mindenbe beavatja az angyalokat. De a második eljövetel időpontját az angyalok sem tudják. Vissza fogunk erre is térni, hogy miért. Egy néhány kérdést itt felvetettem előttetek. És hogyha itt lezárnám, akkor valószínűleg egészen biztosan abban a bizonytalanságban hagynálak benneteket, hogy vagy inkább így mondom, akkor könnyű lenne levonni azt a következtetést. A történelem halad, Isten egy szuverén lény, mindenre van hatalma, ő azt mondja, hogy majd én tudom, mikor jövök el, te csak dolgozz, vagy ne dolgozz, csináld, amit akarsz, és a történelem egy pontján én eljövök. A Biblia ennél sokkal, sokkal érdekesebb dolgot mond nekünk. Nem mondja a Biblia, hogy semmi közünk ez az egészhez. És tudjátok, amikor ezzel a tanítással előjövök, nem tudom, hogy hanyadik gyülekezetet jártam már meg, ahol hát tüzet gyújtottam. Úgy értem, hogy mondjuk ezt szépen belecsaptam a dolgokba. A Biblia bizony arról beszél, hogy az Isten terve valamilyen szinten mégis igazodik az emberhez, de hiába van az Istennél a hatalom, ez a mondat még mindig érvényes. Azokon a helyeken, ahol feldobom ezt a témát, hogy van közünk Jézus Krisztus második eljövetelének időpontjához, akkor ha ezzel a mondattal előállok, hogy Istennek emberekre van, mi-e? Szüksége, akkor már ez a mondat is megbotránkozást kelt. Mert az Isten azt mondja, hogy szűkölködöm bármiben, enyém a hegyeken minden vad, meg az arany és az ezüst. Miért lenne emberekre szüksége? Szeretném, hogyha ezt egy picit mélyebben megnéznénk, és hogyha megértjük, hogy mit jelent ez, hogy Istennek emberekre van szüksége, ha megértjük, hogy van közünk a második eljövetel időpontjához, akkor tudunk válaszolni arra, hogy miért nincs kijelentve az angyaloknak sem az időpont. Nézzétek csak, azt olvassuk Péter apostol második levelében. Ó, még nem azt. Még nem azt. Azt fogjuk elolvasni, de az egész szakaszt szeretném, hogyha egyben áttekintenénk. Az egyik gyülekezetben feldobtam ezt a kérdést, és valaki rögtön ezzel válaszolt a harmadik fejezet 9. versét, hogyha megnézitek. Péter apostol második levele, szeretném, ha mindenki előtt nyitva lenne az ige. 2 Péter 3, a 9. verstől kezdve olvassuk nálam, a 279. oldal a Károliban. De az új fordítású Biblia, hát kivételesen, ezt meggondoltam, hogy kimondom-e, de kivételesen ezen a ponton az új fordítású Biblia pontosabb. Az az igazság, hogy szinte minden más esetben a Károli a pontosabb, de ezen a ponton az új fordítás pontosabb. Amikor feldobtam ezt a kérdést, hogy van-e Jézus eljövetelének késése, mert azt olvastuk, hogy késik a vőlegény, akkor valaki nagyon bölcsen egyébként rögtön ezzel az igével válaszolt. Nem késik az ígérettel, mint némelyek késedelemnek tartják. Jézus eljövetele nem késik. Mégis azt mondja, késik a vőlegény. Ugye megbeszéltük, hogy a vőlegény éjfélkor jön el, és a szüzek számára késésnek tűnik. De azt mondja, Péter egy picit másképp magyaráz, és egy másik érvet hoz. Nem azt mondja, hogy éjfélkor fog eljönni a vőlegény, és csak neked tűnik úgy, hanem Péter hoz egy másik érvet. Azt mondja, nem késik az ígérettel, mint némelyek késedelemnek tartják. Zárójelben mondom, az előtte lévő szakasz elmondja, hogy kik azok a némelyek, akik késedelemnek tartják. Akik nem hiszek abban, hogy a világ kezdettől fogva az Isten szavára átélnek, akik azt mondják, hogy hol van az ő eljövetelének ígérete. Testvéreim, még egy kérdés. Kik azok, akik azt mondják, hogy minden aképpen van a teremtés kezdetétől kezdve, és hol van az ő eljövetelének ígérete? Ki ez a csoport? A pogányok?
Nem.
A keresztények? A keresztények? Az egész kereszténység?
Nem.
Az egész kereszténység ma úgy beszél, hogy a teremtés kezdetétől fogva minden úgy van?
Nem.
Figyeljetek, ez sokkal közelebb van. Ezek a mieink. Akik hiszik a teremtést, de valójában nem hiszik, mert azt mondja, hogy valójában nem hiszik, hogy az egek végtől fogalnak. Beszélnek a teremtésről, de valójában nem hiszik. És azt mondják, hogy hát igen, de az eljövetel órája bizonytalan. Hallottátok már adventista körökben azt, hogy az eljövetel órája bizonytalan? Én rendszeresen hallom. Tudjátok, hol olvasom még ezt? A nagy küzdelemben. Amikor Ellen White arról ír, hogy sokan azt mondják, hogy ó, a második eljövetel bizonytalan, és figyeljétek, mi a következtetés. Ezért a feltámadás reménységének üzenetét, mivel az bizonytalan, cseréljük fel a holtak mennyben való boldogságának örömére. Ez egy út, aminek az első lépése is ez a következtetés. Testvéreim, olyan útra léphetünk egy-egy egyszerű elágazásnál, aminek a végét talán nem is látjuk. Nézzétek csak, nem késik az Úr az ígérettel, mint némelyek késedelemnek tartják, testvéreim, akik késedelemnek tartják Jézus eljövetelét, azok valójában beszélnek róla és várják. Ahhoz, hogy valamit késedelemnek tarthassak, ahhoz gondolkodnom kell róla, nem? Vár, igen, igen, hát késik, késik a vőlegény. Késik a vőlegény, kik mondták ezt? A tíz szűz, ki a tíz szűz? Akik várják a vőlegényt. Látjátok az összefüggést? Azt mondja, nem késik az Úr az ígérettel, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem. Milyen szót kellene a késés helyet használnunk? Mit mond? Hosszan tűr értünk. Várjatok csak. Hosszan tűr. Mit jelent ez? Ha az Isten nem tűrne hosszan, akkor mi történt volna már? Már eljött volna, mert lezárta volna. Azt mondja, hosszan tűr értünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek. Hagyj mondjak nektek egy nagyon életszerű példát. Az Úr eljövetele már megtörténhetett volna. Ezt nem én mondom, itt van nálam. Körülbelül ez 15-20 idézet Ellen White-tól. A White intézetnek a honlapján van fent egy ilyen cikk, hogy Ellen White állításai a második advent késéséről, kronológikus sorrendben 1868-ban kezdett el erről beszélni először. 1868, az egyház 5 éves kisgyermek volt. 1868 és 1900-ig tartanak az idézetek, amikor a Krisztus példázatai című könyv megjelent, egy néhányat lehet, hogy vagy felidézek ebből, de előbb az ígét nézzük. Meggyőződésem, hogy Jézus Krisztus már eljöhetett volna. Miért? Mert az ige azt mondja, hogy hosszan tűr. Ha tűrni kell valakinek, akkor a valaki miatt. A valaki miatt nem jött még el. Nézzétek, és ezt mondtam, hogy mondok egy életszerű példát. 2011-ben, pontosan 5 évvel ezelőtt, július 13-án, 14-én, nem is tudom pontosan, utaztunk vissza Kongóból, és iszonyatosan nagy dugó volt a hadsávos úton, ami a repülőtérre ment ki. Az azt jelenti Afrikában, hogyha valahol hadsávos úton dugó van, az azt jelenti, hogy a hadsávot 12 sávnak használják, és a tükrök majdnem letörik egymást. És a végén, nem is tudom már a végén, hogy jutottunk el, de ilyen dugó volt, olyan dugó után. Nem is emlékszem, talán még motorosok is segítettek, nem tudom, már nem tudom egészen pontosan felidézni, csak azt tudom, hogy megérkeztünk a reptérre, de a repülő repülő indulása előtt már sikerült odaérnünk. Órák, egy fél nappal hamarabb kellett elindulnunk ugyanabból a városból. De egy Budapest méretű 11 milliós várost képzeljétek el. Tehát Budapest méret 11 millió. El tudjátok képzelni a népsűrűséget. És nyilván a legnagyobb forgalom a városon át a repülőtérhez vezetett, mi meg a ellenkező oldalon laktunk. De a repülőgép indulása előtt megérkeztünk. Nem 11 órai munkások voltunk, hanem pontos, reggel 6, már ott voltunk. És amikor végre felültünk a repülőre, akkor nem tudom pontosan, de azt hiszem, hogy 1 vagy 2 órát még vártunk. A pilóta ott volt, mi, az eminens utazók, mi ott voltunk, de az afrikai emberek hajlamosak késni, és a dugóban valaki elakadt. Na most képzeljétek el, hogyha egy afrikai késik, és még dugó is van. Tehát gyakorlatilag körülbelül egy másfél órát a repülő ráhúzott. Figyeljetek, mi ott voltunk. A pilóta ott volt. A repülő késett. Most akkor a pilóta elkésett, aki a repülőért felel? Nem. A járat nem azért nem indult el, mert a pilóta még azt mondta, hogy hát én még nem indulok, vagy még ezt megiszom, vagy nem tudom, még ezt a filmet megnézem. A pilóta kötelességtudóan időben ott volt, amely utasok megérkeztek, azoknak a csomagját átvizsgálták. Megtörtént a vizsgálati ítélet. Beszállhatsz a repülőbe, vagy sem? De a pilóta egy fél óra várakozás után azt mondta, hogy muszáj hosszan tűrnünk. Muszáj hosszan tűrnünk. Azt mondta, óriási dugó van a városban, kérem a kedves utazó közönség türelmét. Aztán fél óra múlva újra óriási dugó van, de még mindig várunk néhány embert. Kérem az utasok türelmét. Aztán eltelt egy újabb fél óra, hatalmas dugó van, még mindig 1-2 embert várunk. Őket meg kell várnunk, nélkülük nem akarunk elindulni. Tudjátok, nem arról van szó, hogy a repülőgép indulási idejét átnaplózták volna. Nem arról van szó, hogy a pilóta még nem öltözött fel, nincs kész. Arról van szó, És hadd fordítsam át az igére, nem késésről van szó, hanem hosszantűrésről. De hogyha az Úr hosszantűr, és ránk, tekint, ránk való tekintetten tűr hosszan, akkor mégiscsak érvényes az, hogy van közünk a második eljövetel időpontjához. De ne én mondjam, nézzétek az igét. Az Úr napja pedig úgy jön el, mondja a 10. vers, mint a tolvaj, éjjeli tolvaj. Zárójel. Kire vonatkozik ez az ige? Ki az, akinek az Úr napja úgy jön el, mint az éjjeli tolvaj? Nektek úgy jön el, mint az éjjeli tolvaj? Kimeritek ezt mondani? Akkor idézzétek az igét, mert ha állítunk valamit, az igét kell idéznünk. Nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajmódra lephetne meg titeket, hanem mind világosság fiai vagytok. Ez az első Tesszalonikai levél 4. fejezetében, 4. vagy 5. fejezetében, most én sem tudom hirtelen, baloldal. Az első Tesszalonikai levélben olvassátok ezt. Nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajmódra lephetne meg titeket. Világosság fiai vagytok. Mit jelent az, hogy valaki világosság fia? Ki az, akit nem lep meg tolvajmódra Jézus második eljövetele? Mit jelent a világosság? Mit mond Jézus? Miért szeretik az emberek inkább a sötétséget? Az az ő cselekedeteik, nehogy napfényre kerüljenek. Figyeljétek, ez nem valami, tudjátok, volt egy ókori mozgalom, ami ma is nagyon-nagyon jól, hogy is mondjam, virágzik a kereszténység körében, csak ma már nem nevezük néven, úgy hívták, hogy gnosztikus mozgalom. Ha te elnyered a világosságot, akkor te kiválasztott vagy. És ilyen mindenféle elméleteket gyártottak Jézusnak ezekről a nagyon egyszerű szavairól. Jézus egyetlen egy dologról beszél. A világosság fia az, aki kimer jönni a fényre, meg lehet látni a ruháját, és nem kell takargatnia magát. Hol jelenik meg először a Bibliában az, hogy valaki nem a világosság fia, hanem takargatnia kell magát? Ádám és Éva. Mikor kellett takargatniuk magukat? Amikor eltűnt róluk az Isten dicsősége, vagyis amikor vétkeztek. Amikor engedetlenek voltak az Istennek. Tehát mi a világosság fiának lenni? Az Istennek való engedelmesség, röviden és tömören. Azt mondja Jézus, hogy az építi a kősziklára az ő házát, aki nem csak hallgat engem, figyelj, aki az homokra épít, még hallgatja Jézus szavát. Örül neki. Az épít a sziklára, aki nem csak hallgat, hanem meg is cselekszi. Folytathatnánk tovább, amikor a fehér ruhát megkapja Jósua a főpap, mit mond neki? Az angyal, aki maga Jézus Krisztus ott abban a képben. Ha az én utaimon jársz, és az én parancsolataimat megtartod, akkor bejárást engedek neked, ítélője leszel az én házamnak. Ez röviden is tömören azt jelenti, hogy a menny polgára vagy, és az maradsz. Nézzétek, az ige azt mondja nekünk, hogy az Úr napja úgy jön el, mint a tolvaj, de csak azok számára, akik készületlenek. Röviden, akiken nincs ott a fehér ruha. Röviden, akik engedetlenek. Mondhatnánk 5 másik féleképpen. Jézus Krisztus ruhája, a fehér ruha, amiről a gyerekekkel beszélgettünk, az a titka, hogy ne tolvajmódra lepjen meg minket. És úgy folytatja, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek megéve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Ugye a végítélet képe itt van. Nézzétek, ez a fejezet először a vízről beszél, a víz tud mosni, de az elemeket nem tudja felbontani. Másodszorra, amikor az Isten másodszorra tart egy hatalmas ítéletet, az özönvíz volt az első, másodszorra semmilyen elem nem marad meg. Felbomlanak az elemek. Újra teremt, tökéletesen újra teremt. Ezért van a tűz és a víz ellentét párja. Egymásnak jelképei, de mégis az özönvíz az csak egy mosás volt. Ez viszont egy égetés. És így folytatja. Figyeljetek, testvéreim, mivel hogy mindezek felbomlanak. Péter szinte megszólít minket, figyeljetek oda, mivel mindezek felbomlanak. Milyennek kell lennetek nektek szent életben, itt van a fehér ruha, és kegyességben, azaz Isten félelemben, akik várjátok, és András mond pontosítva, akik várjátok, és siettetitek az Isten napjának eljövetelét. Testvéreim, az ige azt mondja, hogy az Isten napjának eljövetelét lehet siettetni. Lehet siettetni. Nézzétek csak, nem késik, hosszan tűr, mert nem akarja, hogy bárki elvesszen, tehát a siettetésnek mi a titka? Ha a repülőgépre gondolunk, időben odaérni. Hogyha hogyha már pedig itt a megszentelődésről beszél, a sietetésnek mi a titka? A megszentelődés. A megszentelődés. Nézzétek csak, azzal lehet sietetni az Isten napjának helyvetét. Azt mondja, milyennek kellenetek nektek szent életben és az Isten félelemben. Milyen, tudjátok, ez egy költői kérdés. Nem azt jelenti, hogy milyennek kellenetek nektek, és akkor a válasz az, hogy 75%-os, vagy nem tudom. Péter azért teszi fel így ezt a költői kérdést, szinte próbáljátok hallani a hangsúlyt, milyen életszentséget kell az egyháznak bemutatnia, megláttatnia a világ előtt, hogyha siettetni akarjátok, ha tényleg sóvárogjátok, várjátok, siettetitek az Isten napjának eljövetelét. Jézus Krisztus megkezdi a szolgálatát, és a szolgálata elején rögtön megtanítja az ő tanítványait imádkozni. Hogy kezdődik Jézus imádsága? Mi atyánk? Ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg, figyeljetek, hogy mit mondtok, szenteltessék meg a te neved is, jön el te országod, legyen meg a te akaratod. Nézzétek, ebben a három kérésben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, benne van ez az egész üzenet. Mert az Isten neve szent, mit lehet ahhoz még hozzáadni? De amikor az Isten neve megszenteltetik, azt tudjátok, mit jelent? Tegyétek mellé a római levelet, mert miattatok káromoltatik az Isten neve. Azt mondja, aki azt tanított, hogy ne lopj, lopszé. Aki azt tanított, hogy ne paráznák, hogy paráználkodszé. Miről beszél? A 10 parancsolatról. Ki az a nép, aki a 10 parancsolatot ma a világban képviseli egészében? Az advent nép. Kinek szól ez az üzenet a római levélben? Miattatok káromoltatik az Isten neve. De a mi atyánk ezt megfordítja és ígéretté formálja. Azt mondja, szenteltessék meg a te neved. Az Isten neve akkor szenteltetik meg. Nézzétek, nem tudjuk azt mondani, hogy nézz fel az Istenre. Az emberek a világban nem azt kérdezik, hogy, vagyis nem azt mondják, hogy jó, akkor most felfelé nézek. Hanem azt mondják, felfelé nézek, de nem látok semmit, téged viszont látlak. Téged viszont látlak. Azt mondja, úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti hiteteket. Nézzétek, csak egy gyakorlati hitről beszél. Lássák a ti jó cselekedeteket. Azok a cselekedetek, amelyek az Efézusi levél szerint előre el vannak készítve nekünk, ezek az Isten jó cselekedetei, nem Erdődi Péter jó cselekedetei. Ha Erdődi Péter jó cselekedeteit látja a világ, akkor jaj nekem! És tudjátok, jaj az Isten dicsőségének, mert megszégyenítettem őt. De ha az előre elkészített jó cselekedeteket látják, akkor mi történik? Dicsőítik a ti mennyei atyátokat. Ezt olvassuk Jézus Krisztus hegyi beszédében. Úgy fényjék a ti világosságotok. És azt mondja, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, ezen az alapon várhatjátok, és ezen az alapon siettethetitek. Várni és siettetni, testvéreim, ez az üzenet teljesen világos. Nem tudok eltérni ettől. És mégis nagyon sok, hát itt most barátok közt vagyok, és bátrabban beszélek, és talán kevesebb az ellenkezés, de bárcsak inkább vitatkoznánk rajta, és egységre jutnánk, mint hogy visszatérő tapasztalatom, hogy a testvérek nem értik, vagy nem akarják érteni ezt az üzenetet. Az Isten országát siettetni igenis ott van, az ember lehetőségei közt. Miért? Mert az Isten a szabadság Istene. Itt van az üzenet. Ez az üzenet számunkra. Az, hogy Isten a szabadság Istene. Mert hogyha ő azt mondaná, hogy eljövök, amikor eljövök, nektek semmi közöttök hozzá, akkor miért nem mondta már a legelején azt, hogy elintézem Sátánt, ahogy elintézem? Minek ez a 6000 év? Minek a 2300 év? Minek az 1260 év? Minek a 40 év pusztai vándorlás? Amikor Mózesnek felajánlja ezt a lehetőséget Isten, hogy elpusztítom ezt a népet, eltörlöm őket, téged tesztek nagy néppé. Akkor Istennek egyáltalán nem ez volt a szándéka. Az Isten jelleme a hosszantűrés. De akkor miért mond ki ilyeneket? Miért? Azért, hogy Mózes próbára tegye. És szó szerint ezt olvassuk. Leckék a pusztai egyházról, Ellen White 1893-as cikke talán. Leckék a pusztai egyházról. Ezen a ponton Isten megpróbálta Mózest. És nézzétek meg Mózes lelkületét. És Mózes mire hivatkozik? Amikor az Istennel vitatkozik a népért, szembeszáll, mint Jákob, nézzétek, küzd az Istennel, mint Jákob, mire hivatkozik? Mennyi mindent tett, de valamit mond. Ugyanezt mondja Józsué is, amikor Ákán miatt romlás van Izraelen. Ugyanezt mondja az összes hithős. Ugyanezt mondják a papok, a tornác és az oltár között Joel könyvében. Joel könyve második fejezetében. Mi az indok mindig? Igen, te igazságos vagy tehát? Mi lesz akkor a te neveddel? Ha elveted ezt a népet, mi lesz a te neveddel? Ezt mondja Józsué, ezt mondja Mózes, ezt mondja Joel második könyvében a Szentlélek kiárasztása előtt. Így imádkoznak a papok, jelképesen azok, akiknek szívügyük az egyház, akik közben járnak, akik imádkoznak a másikért. Azt mondják, hogy Uram, hogyha ez az ember elvész, ha ez az egyház elvész, ha ez a nép elvész, mi lesz akkor a te neveddel? Ez nem rólunk szól, nem azért, mert mi jók vagyunk, hanem mi lesz, Uram, mi lesz a te neveddel? Testvéreim, azt szeretném, hogyha, és ezen a ponton újra megszólítom a Fehérvár Csurgai gyülekezetet, azt szeretném, hogyha a kérdés mindig ez lenne. Mi lesz akkor az Isten dicsőségével? Mi lesz, ha én hozok szégyent az Isten dicsőségére? Tudjátok, nem nézek senkire. Egy néhányatokkal már beszélgettem sorban, az elmúlt körülbelül egy-másfél évben, egyen-egyenként. 10 éve ismerem a gyülekezetet, körülbelül 8,5 évnél kezdtem el néhányatokkal beszélgetni. Látok egy tendenciát. És hogyha szeretitek, amikor köztetek prédikálok, akkor szeretném, hogyha most nem szeretnétek, és legalább egy kicsit fájna, amit mondok. Látok egy tendenciát, a szeretet kezd kihunyni. Ezt őszintén mondom nektek úgy, mint aki közületek való vagyok, de valahogy mégiscsak egy kicsit kívülről látom ezt a gyülekezetet. Nagyon sokszor tapasztalom, igyekszem nem senkire, úgy nagyon ránézd. Nagyon sokszor tapasztalom, hogy olyan megjegyzéseket tesztek egymásra. Olyan keménységgel beszéltek egymásról, hogy félek. Mert ez a gyülekezet szereti az igét. És azért szólítottalak fel benneteket, hogy tartsátok meg az igének azt a színvonalát, amit Julcsi nénit képviselt köztetek. Mert hogyha a szeretet kihunyóban van, akkor tudjátok, mi a következő lépés? Az ige lesz kihunyóban. És tudjátok, mi lesz a következő lépés, hogyha az ige kihuny? Jönnek az elméletek, és jön a másféle megváltás, és jön a másik Jézus. A más Jézus prédikálása. Nem, tudjátok, nem bántani akarlak titeket, de azért mégis. Szeretném, hogyha éreznétek annak fájdalmát, hogy az Úr hosszan tűr a Fehérvár Csurgai gyülekezetért. Értem is. Mindannyiunkért, egyen-egyenként. És ha a szeretet kihuny, ha meghidegül, az az első lépése annak, hogy a Krisztushoz való hasonlóságunk elvész. Ő helyreállítani akarja bennünk a rávaló hasonlóságunkat, azt a hasonlóságot, az ő képmását. És ha mi elindulunk akár csak egy lépést a másik irányba. Ha azt hallom, hogy lekezeléssel, megvetéssel, vagy bizalmatlansággal beszéltek egymásról, akkor tudom, Pál apostol úgy mondja, balgata galácia beliek, akiket újra fájdalommal szülök, míg kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Nézzétek, szükségünk van egyen-egyenként nekem, nektek rá, hogy Krisztus kiábrázolódjon bennünk. Miért? Azt mondja, hosszan tűrjértünk. Fel sem fogjuk, mit jelent ez, hogy hosszan tűrni. Mit jelent ez a világnak? Testvéreim, adventisták vagyunk, akik a világra vannak elküldve. Elmenvén szélese világra tegyetek tanítványá minden népeket. Jelenések könyve 10. fejezetében mit olvastok? Ismét profétálnod kell. Gondoljatok egy pillanatra a világra. Ha az Istennek Fehérvár Csurgó miatt kell hosszan tűrnie, testvérem, érted, kell hosszan tűrnie. Mi történik akkor a világban? Tudjátok, nem kell Afrikáig menni. Amikor egy Afrika beszámolót tartottam egy gyülekezetben, egy testvér odajött hozzám, azt mondja, elég elmenni Erdélybe, vagy itt a szomszéd faluba. Beszélt nekem egy családról, ahol mondjuk ez egy erdélyi példa. És nagyon megrázó. Beszélt nekem egy családról, ahol 9 gyerek van, de már csak 8, mert az egyik tüzelő hiányában halára fagyott a télen. De Uram, légy türelmes hozzánk, mert mi még nem tanultuk meg egymást szeretni. Ne siess még úgy. Értitek, mit jelent az, hogyha a Fehérvár Csürgői gyülekezetben csak ennyire hűvösebb a szeretet? Mi történik a világ többi részén? Azt mondja az ige, milyennek kellenetek nektek szent életben és az Isten félelemben, a kegyességben, akik várjátok, és ilyen módon siettetitek. ilyen módon siettetitek az Isten országának eljövetelét. És tudjátok, itt érünk vissza oda, ahol kezdtük, és itt szeretném lezárni. Mert az Isten nem feddődik minduntalan. Ezeket szerettem volna előttetek kimondani, de mindig itt van az ígéret. Mindig ott van, azt mondja az ige, amiről a gyerekekről beszélgettünk. Alleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk. Adjunk dicsőséget néki. Nézzétek, itt van az Isten megdicsőítése. Adjunk dicsőséget néki, mert eljött az ő mennyegzője, a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. Nézzétek csak, van köze a mennyegző időpontjának az a mennyasszony felöltözéséhez? Mondhatnánk azt, hogy
attól függ.
Csak hogy. Ugye, nézzétek, az Isten kijelöl egy időpontot, amikor felöltözteti a feleségét. Szerintem nem így van. Tudjátok, hogy honnan tudom, hogy a bárány mennyegzője csak a mennyasszony felöltözését várja? Ez Jelenések könyve 19, de hogyha visszalapoztok 16 fejezetet, akkor azt olvasom, hogy 170 éve a ruha ott van felajánlva. Azt tanácsolom néked, hogy könyörgöm, vedd már át azt a fehér ruhát. Itt van. Adom. Nem azért vár Jézus Krisztus, mert nem adta volna oda még a ruhát a mennyasszonynak, hogy öltözzön fel. Amikor azt mondja, hogy eljött a bárány mennyegzője, mert végre a mennyasszony hajlandó volt felöltözni, akkor arról beszél, hogy Laodicea végre elfogadta a ruhát. Meg az aranyat. Ugye? Meg a szemgyógyítóírt. Nézzétek, az ige azt mondja nekünk, Márk evangéliumában, Márk evangélium a 4. fejezetében, hogy amikor a búza, a gabona arra való, azonnal sarló tereszt rá. Nem azt mondja, hogy kijelöltem az időpontot, az aratás augusztus 3-án lesz, hanem várja az aratás ura, hogy mikor lesz a gabona arra való, és akkor azonnal sarló tereszt rá, és azt olvassuk teljesen ehhez kapcsolódóan, csak néhányat kell Jelenések könyvében visszalapozni a 14. fejezetben, hogy más angyal jött ki a templomból, szólván, kiáltván annak, aki a felhőn ült, indítsd a sarlódat és aras, mert a földnek aratni valója, megszáradt. Látjátok Jézus Krisztus eljövetelének időpontját? Amikor az aratni való megszárad. És itt van a válasz arra a kérdésre, amivel kezdtem. Nem tudják az emberek, nem tudjuk mi. Miért? Mert valószínűleg addig várnánk a megszáradással, vagy a beéréssel, amíg csak lehet. És nyilván akkor elvesznénk. Az Úr nem akarja, hogy elvesszünk. Miért nem tudta a fiú? Mert itt a földön járt. Itt a földön nem tudta, de a mennyben tudja. Az atya napról napra jelentette ki neki az ő akaratát, ezt olvassuk. És miért nem tudják az angyalok? A válasz rendkívül egyszerű. Nézzétek, a templomba jön ki az angyal. Amikor a templomból, az Isten jelenlétéből kimegy az angyal, és szól, hogy most indítsd a sarlót, mert most éred be a gabona, akkor megtalálunk egy nagyon egyszerű választ arra, hogy az angyalok miért nem tudják Jézus Krisztus második eljövetelének az időpontját. Ki az, aki meg tudja mondani, hogy mikor éred be a gabona? Mit olvasunk az igében? Ki a szívek vizsgálója? Az Úr. Nézzétek, az angyaloknak van betekintésük a könyvekbe. Látják az elmúlt cselekedeteinket. Olyan részletességgel, hogy mi magunk, akik cselekedtük azunkat, mi magunk nem tudjuk. De végül, aki a könyvek alapján az ítéletet meg tudja hozni, a könyvbe még egy dolog a tetteimen kívül benne kell, hogy legyen, hogy teljes legyen a rekord, tudjátok, a feljegyzés rólam. Ez pedig a szívem. De a szívek vizsgálója egyedül az Úr. Azt olvasom, hogy a szívek és a vesék vizsgálója. Azt olvasom, ez a római levélben is ott van, a 8. fejezetben megtaláljátok. Megtaláljátok példabeszédek könyve 17. fejezetében, és megtaláljátok ebben a gyönyörű történetben, Sámuel első könyvében, amikor ott áll Eliáb, az erős, a hatalmas. És Sámuel azt a kijelentést kapja, hogy az Úr azt nézi, ami a szívben van. A templomból kell, hogy kijöjjön az angyal, aki végül kiadja az aratási parancsot. Csak a templomból jöhet ki. Csak az Úr tudja, hogy mikor vagyunk készen. Ezért van az, hogy nem mondhatjuk soha azt, hogy én sietettem az Úr eljövetelét, tehát miattam van. Nem. A saját szívemet sem ismerem. Vizsgálj meg engem, Úristen. Ismerd meg szívemet. Ezt jelenti Jézus eljövetelének siettetése. Én kérlek benneteket, testvéreim, és nem tudok jobb szavakat találni, csak kérlelni tudlak benneteket, siettessétek az Úr eljövetelét. Mindig ezt szoktam idézni, Krisztus vágyakozva várja, hogy az ő képmása kiábrázolódjon az egyházban. És amikor kiábrázolódik, amikor visszatükrözzük az ő szépségét, amikor nem az én szépségem van visszatükrözve. Jaj nekem! Jaj, ha az én szépségem tükröződik vissza. Nem. Dánielről azt olvassuk, amikor meglátta az Urat, minden szépségem, minden dicsőségem romlottságá fordult bennem. Amikor visszatükrözzük az ő szépségét, az övét, akkor eljön, hogy magának igényelje, magának követelje azt, ami az övé. És végül lezárul a történelem. Testvéreim, összefoglalásul ezt tudom mondani, az Úr eljövetele nem késik, hanem hosszan tűr. De a hosszan tűrésben benne van az, hogy a tervezett időponthoz képest már csúszásban vagyunk. A csúszás nem az Úr miatt van, hanem miattunk, mert ránk kell várni, miattunk tűr hosszan. Hogyan tudjuk siettetni? Hogyha elfogadjuk azt a fehér ruhát, amit felkínál. Elfogadnunk kell. Nem megvarnunk, elfogadnunk kell. Kérlek benneteket, hogy siettessétek az Úr eljövetelét. Nagyon szeretnék találkozni azokkal, akiket már nem látok. És nagyon szeretnék találkozni azokkal is, akiket soha nem láttam. Nagyon szeretnék találkozni végül nem csak a hithősökkel, meg nem csak azokkal, akiket elvesztettem, hanem magát, Jézust szeretném látni. Szemtől szemben. Szeretném, ha az Atya neve az én homlokomon is ott lenne. És nem szeretnék itt látni egyetlen homlokot se, akinek a homlokán, akire ne lenne odaírva az Atya neve. Ez az ígéretünk. Testvéreim, siettessétek az ő eljövetelét.